Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt a útmutatóban hétre kijelölt igét szeretném a testvéreknek felolvasni, Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetéből. Az egész verset olvasnám, nem csak a kijelölt második részét, amit fennállva hallgassunk meg. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetéből a második vers így szól hozzánk ezen a délelőttön. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Eddig olvasom az igét. Nagyon bátorító az az ige, amit itt erre a hétre az útmutatónk elég állított, de tudjuk, hogy ez az ige elsősorban a megváltóról szól. Őróla szól ez a profécia, hogy ugyan sötétség borítja a földet és a népeket is, de az Úr hatalmán, az Őr dicsőségén feltámad, meglátszik az Isten szeretete. Tehát egyrészt nagyon fontos igének, vagy ígéretnek a beteljesedésére gondolhatunk, amikor ezt az igét elolvassuk, arra, hogy Isten, amit megígért, azt beteljesíti, és elküldte az ő egyszülött fiát, hogy valóban megszűnjön a sötétség, és elérkezzen a világosság az emberek életébe. De, mint ahogy ezeket az igéket lehet másképpen is értelmezni, vagyis lehet mi ránk nézve, a mi életünkre nézve is értelmezni, ezért megengedhetjük magunknak azt, hogy magunkra vegyük ezt az üzenetet, mert az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, hogy a mi életünkben is hasonlóképpen történjenek dolgok. Ő azért halt meg a keresztfán, ő azért készítette el számunkra az Istennel való közösséget, hogy az, amit ő elhozott erre a világra, azt mi is érzékeljük, mi is megtapasztaljuk. Vagyis mondhatjuk azt, hogy ez az ige nem csak egy profécia arra nézve, hogy Isten az ő fiában elhozza ezt a világosságot, és rajta föltámadt az Isten hatalma, és az ő dicsősége megláttatott rajta, hanem ha mi benne bízunk, akkor ugyanez a mi életünkben is megvalósulhat. Tehát vehetjük a magunk életére nézve is, és elfogadhatjuk ezt az üzenetet a magunk életére nézve is, hogy bár sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtunk feltámadhat az Úr, és az ő dicsősége rajtunk megláttathatik. Milyen szép gondolat ez. De én most egy kicsit más módon olvastam fel ezt az igét, és ennek a második részét nem egy egyszerű kijelentő módban, hanem egy kérdőjelet tennék ott a végére. És azt hiszem, hogy megengedi a szöveg, hogy ezt így magyarázzuk, vagy így vegyük elő, mert ha Isten elkészítette számunkra ezt, akkor nyilvánvalóan ott lehet bennünk az a kérdés, hogy ugyan sötétség borítja ezt a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad föltámad az Úr. És az ő dicsősége meglátszik rajtad? Vagy tehetnénk egyes szám első szemébe is, hogy én rajtam meglátszik-e az Úr dicsősége? És ez már egy komolyabb kérdés, mert meg kell látnunk azt, hogy Istennek az a terve az életünkben, hogy ez valósággá váljon. Az, hogy itt az Isten igéje arról beszél, hogy ő ezt elkészítette és elhozta az ő fiában, akkor vajon a mi életünkben megvalósult-e már? Van egy ilyen ének, hogy mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel, de vajon mondod-e azt, hogy várni kell rád? Igen, mert beszélünk róla, még sokszor bizonyságot is teszünk arról az erőről, és arról a hatalomról, amit Isten meg tud cselekedni, de a kérdés az, hogy a hétköznapokban, a mi életünkben igaz-e, hogy rajtunk feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtunk meglátszik. Miért fontos ez? Az egyik dolog, amiért fontos, hogy hát ez dönti el, hogy találkozunk-e az Istennel az ő országában. Nagyon jól emlékszünk Jézus szavaira, aki azt mondja, hogy jóban jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, gyere le a te urad örömébe. És ismerjük a másik oldalnak tett szavakat is, hogy nem ismerlek titeket. És az, hogy rajtunk föltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtunk meglátszik, ez fogja majd eldönteni azt, hogy mi találkozhatunk-e az Úrral. És ezért kell először is feltennünk azt a kérdést, hogy rajtunk föltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtunk meglátszik. Ez az egyik dolog, és én most erről nem szeretnék beszélni, hanem szeretnék egy másik dologról beszélni, ami viszont sokkal hétköznapig dolog, de mégis előre mutat arra a napra, amikor majd megállunk Isten előtt, és amikor elszámolunk az mi életünkkel. És elnézést, nem ijeszteni akarok senkit. Nem arról szól az Úr Jézusnak a figyelmeztetése sok-sok történetben és sok-sok igében, hogy ő ijeszteni akar bennünket, hogy rettegjünk, féljünk, hogy vajon mi lesz velünk. Nem, Istennek soha nem az a terve, hogy bennünket megrázzon és félelmet keltsen bennünk, hanem az a célja, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mennyire nagy kegyelem az, hogy Isten nekünk elkészítette az ő országát, hogy vele lehetünk, vele élhetünk, az ő közelségében járhatunk, és az ő áldásaiban részesülhetünk. És azért szólít meg sokszor bennünket ilyen keményen és elgondolkodtatóan, hogy vegyük észre, hogy Isten valami jobbat készített el, és mi pedig élünk tovább a sötétségben. Úgy, ahogy él ez a világ is. Mert sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtunk Isten meg akarja mutatni az ő áldását és a kegyelmét. És amiről ma szeretnék beszélni, hogy hogyan is látszik az életünkben az ő dicsősége. Az ő dicsősége rajtunk meglátszik. Nem csak abból látszik meg, hogy hogyan éljük az életünket, hanem ezen a délelőttön arról szeretnék beszélni, hogy mit látnak az emberek az Isten dicsőségéből mi rajtunk. Amikor bennünket néznek, amikor a hétköznapokban látják a mi életünket, szavainkat, cselekedeteinket, akkor vajon arról tudnak bizonyságot tenni, hogy az Úr dicsősége rajtunk meglátszik? Az Úr dicsősége betölti az életünket, és ámulnak, bámulnak, hogy ó, milyen jó látni ennek annak a keresztény embernek az életét, mert azt látom, hogy Isten valami különös módon megáldja az ő életét. Igen, nagy kérdés az, hogy mi hogyan élünk ebben a világban. És nem véletlenül olvastam föl az előbb Ábrahám utolsó, az életének az utolsó epizódját, amit leír a Szentírás. Nem is igazán bőbeszédűen mondja el a dolgokat Ábrahám haláláról és az utolsó cselekedeteiről a Szentírás, de egy nagyon fontos dolgot megemlít az ige. És jobban mondva, két dolgot említ az ige. Az egyik az, amikor azt mondja Isten igéje Ábrahámról, hogy Ábrahám átadta, amilyen volt az ő fiának, Izsáknak. És a másik dolog pedig az, és megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. És ez a gondolat foglalkoztatott az Isten dicsőségével kapcsolatban, hogy vajon mennyire áldja meg azoknak az embereknek az életét Isten, akik között mi élünk. Mert Ábrahám mindent átadott. Mindene, amilyen volt, azt átadta. Persze lehet azt mondani, hogy hát mi is átadjuk. Senki nem visz magával innen semmit ebből a világból. Mindent átadunk. Átadjuk majd gyermekeinknek, átadjuk unokáinknak, átadjuk azokat a dolgokat, amik most olyan fontosak a számunkra valakinek, és elosztjuk. Elosztjuk, mert nekünk erre már nem lesz szükségünk egykor. Mindent átadunk. Nem viszünk magunkkal semmit. De Isten igéje arról beszél, hogy nem csak azt adjuk át, amit anyagiakban meg tudunk fogni. Ettől sokkal többet adunk át, és sokkal többet adunk a körülöttünk lévő emberekre, és nem csak anyagiakban, hanem abban, hogy hogyan látszik meg az Isten dicsősége a mi életünkben. Mert ezt látják az emberek. És itt a nagy kérdés, hogy mi mit adunk át, vagy mit adtunk át eddig az életünkben. És hogyha Ábrahámnak az életét nézzük, és én azt gondolom, hogy érdemes lenne, vagy érdemes egy picit átlapozni az ő életének a egyes epizódjait, legalább a fontosabb részeket, mert ez megmutatja azt, hogy Ábrahám mit is adott át, vagy milyen módon adta át az ő fiának, vagy a mellette lévő embereknek azt az életet, vagy annak az életnek a ajándékait, amit ő Istentől kapott. Mit is adott át? És be kell vallanom, hogyha Isten dicsőségéről gondolkodom, akkor nekem mindig egy nagyon kedves és szép történet jutott eszembe. Mit adott át Ábrahám, mondjuk az ő fiának? És nem tudok elmenni amellett az történet mellett, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy vedd a te fiadat, menj el és áldozd meg azon a helyen, amit mondok néked. És Ábrahám, ahogy elindult, ahogy reggel korán fölkelt, ahogy elkészített mindent is, ahogy elindult, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy olyan történet ez is, egy olyan szép része Ábrahámnak az életére, amire méltán büszke lehet, ha emberileg nézzük a dolgokat. Méltán büszke lehet. Valamit ott nagyon átadott. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy mentek föl a hegyre, már ott hagyták a szolgákat, és megkérdezi a fiú, hogy apám, hát itt van a tűz, itt van a fa, de hol van az áldozati bárány? És az Úr azt mondja, hogy Ábrahám azt mondja, hogy fiam, majd Isten erről gondoskodik. És azt mondja Isten igéje, én nekem nagyon kedvenc mondatom ez, és mentek ketten együtt. Igen, valamit átadunk abban a helyzetben. Én azt hiszem, hogy abban a helyzetben, amit olvasunk, vagy kiolvasunk a történetből, láthatunk Ábrahám és Izsák történetében, hogy ott nagyon jelen volt Isten. Tehát, hogy Isten dicsősége rajtad meglátszik. Abban a helyzetben nem kérdezett tovább Izsák, nem fontoskodott, nem kételkedett semmit, nem mondott, valahogy azt érzem, hogy ott Isten valami különleges módon jelen volt az életükben, és ez a békesség betöltötte mind a kettőt. Hát valami ilyesmi, amit én érzek abban, hogy ugyan sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr. Hát ha valamikor Ábrahámon feltámadt az Úr, és az ő dicsősége jelen volt az életében, na most ez a történet az, amit nem tudott elfelejteni szerintem Izsák egész életében. Ez egy olyan erős esemény volt, Isten jelenlétének egy olyan erős megtapasztalása az egész történetben, ami nagyon világosan látszik abból, ahogy megy Ábrahám és az ő fia föl a hegyre, és majdnem mondhatjuk azt, hogy szavak nélkül mindent értettek és mindent tudtak, vagy ha nem tudtak, de hittek az Isten szeretetében. Hát, ha Ábrahám mindenét átadta, vagy mindent átadott az életében, akkor ez a történet, ez az esemény egy olyan pont volt, amire azt mondhatjuk, hogy hát ilyen dolgokat kellene átadni az életünkben. És ilyen megtapasztalásokat kellene átélni mindenkinek, akinek átadják a szülők, átadják a testvérek, átadják a barátok egymásnak ezt a megtapasztalást. De ha megnézzük Ábrahám történetét, akkor azt kell látni, hogy Ábrahám nem csak ilyet adott át. Nem csak ezek voltak, vagy ez a történet volt az, ami az ő életében történt. Nem csak a jót adta át, hanem sokszor átadta a rosszat is. Mert mindent átadunk. Mindent átadunk, amit cselekszünk. Minden az emberek előtt történik az életünkben is, mindazt látják, amit cselekszünk. És arra kellett gondolnom, nem csak Ábrahámmal kapcsolatban, hanem talán a magam életével, vagy a magunk életével kapcsolatainkban is, hogy mennyi olyan dolgot adtunk át, és mutattunk meg szeretteinknek, gyermekeinknek, és tesszük még mai napig is, amelyre talán nem vagyunk büszkék. Talán amire azt mondjuk, hogy hát nem biztos, hogy ez áldás jelenthet a másik ember számára. Sőt, még azt is elmondhatjuk, hogy amikor ezt tesszük, akkor rajtunk nem támad fel az Úr és az ő dicsősége, nem éppen látszik meg rajtunk. És Ábrahám életében is sok ilyen esemény volt, amit ő átadott, de amire lehet, hogy egész életében nem volt büszke. Emlékezzünk csak éppen arra a történetre Ábrahámnál, amikor Isten elhívta őt. Amikor elindul Úr Kazdimból, és megy, hogy eljusson arra a földre, amit Isten adott neki. És magával vitte az ő unoköcsét, Lótot. Igen, mi volt az oka annak, hogy Lót otthagyott mindent, és elindult Ábrahámmal? Persze, tudom, sok teológus és ige hirdető, ige magyarázó sokszor beszél arról, hogy tulajdonképpen Lót, Ábrahám, amikor Lótot magával vitte, az egy nagy engedetlenség volt. Mert Isten nem mondta, hogy vigye magával Lótot. És igen, lehet, hogy van benne igazság, hogy hogy Ábrahám már akkor is idős volt, talán arra gondolt, hogy majd Lót lesz az, aki tovább viszi a családi életet, majd ő lesz az örököse, és lehet, hogy mélyen a szívében az volt, hogy majd ő lesz az, aki örököl mindent. De hát Isten pedig azt mondta neki, hogy a te magadban áldatnak majd a föld minden nemzetségei. Igen, lehet azt mondani, hogy ez nem volt egy jó döntés, és aztán végül ki is derül. De én bennem akkor is ott van az a kérdés, hogy de miért indult el vele? Ábrahámnak sem volt könnyű mindent ott hagyni, pedig neki Isten ígéretet tett. Ami persze nem könnyű elhinni, hogy tényleg olyan nagy néppé teszlek, és majd megáldalak téged azon a földön. De miért indult el Lót? És én azt hiszem, hogy itt azt láthatjuk, hogy Lót talán azért indult el, mert látta Ábrahámnak a hitét. Látta azt a ragaszkodását Istenhez, és azt a feltétel nélküli bizalmát, amely őt megfogta. Mert sokszor van ilyen, hogy a másik hite, a másik embernek a ragaszkodása Istenhez, az, hogy rajta meglátszik az Úr dicsősége, ez megragadja az embert. Hát látjuk az Új Szövetségben, az első gyülekezetnél, amikor a Szentlélek kiáradt a tanítványokra, azt látjuk, hogy hát ott is az emberek mentek, mert valami megragadta őket, a hitük, az Isten jelenléte rajtuk föltámadt az Úr. Hát ugyanez lehetett itt is. És elindult Ábrahám, és elindult Lót. De nem csak jó értelemben hatott Lótra az Ábrahám élete. Mert ugye arról olvasunk, hogy amikor megérkeztek, akkor éppen nehéz időszak volt ott az ígéret földjén, Kánaánban, és hát ugye azt olvassuk, hogy elkezdett Egyiptomig letáborozni Ábrahám, vagy még akkor Ábrám, és hát azt látta, hogy Ábrahám is ott a könnyebb utat választotta, és aztán később ő is a könnyebb utat választotta, és egészen Szodomáig sátorozott, amikor ott volt. És erre nem mondhatja azt Ábrahám, hogy erre büszke volt, ezt is átadta. Ilyen módon is előtte volt példaként. És ez nem az a dolog, amire büszke lehet. Amikor a hit harcát felcseréljük a könnyebb dolgokkal, az emberi megoldásokkal, és aztán ez lett a veszte Lótnak. Igen, én nem akarom azt mondani, hogy Ábrahámnak a felelőssége ez, de Ábrahám felelőssége is. Akkor is, hogyha talán nem ő hozta meg ezeket a döntéseket, mert mindent átadunk. És nem csak az, ami pozitív, amire olyan nagyon örömmel gondolunk, hanem arra, azt is átadjuk, amit lehet, hogy később megbánunk, hogy így tettünk, hogy így éltünk emberek előtt, és az Isten dicsősége az nem látszott meg a mi életünkön. Tehát mindent átadott Ábrahám. Úgy, ahogy átadta azt is, hogy hogyan döntött akkor, amikor megijedt, és az Egyiptom királyának odaadta az ő feleségét, mert azt mondta, hogy nem a feleségem, hanem a testvérem. Hát ott sem látjuk azt, hogy Ábrahám a hitnek a magas fokán állt. És mit olvasunk az igében? Hogy később ugyanezt megtette az ő fia is, Izsák. Csak nem Egyiptomban, hanem Abimélek volt az elkövetője ezeknek a dolgoknak, a filiszteusok királya. Ő is hasonlóképpen akart kibújni és megmenteni magát. Hogy van az, hogy azt, amit mi cselekszünk, azt cselekszik mások? Hányszor vesszük észre azt, én magam is, de éppen mondták mások is már nekem, hogy olyan érdekes megfigyelni, hogy sokszor a reakciónkban, a megoldásainkban mennyire követjük azt, hogy hogyan cselekedtek valamikor a szüleink. Hogy mi is hasonlóképpen, hasonló megoldásokat találunk, és minthogyha visszaköszönne az életünkben az, amit tőlük láttunk. Mi is ugyanúgy reagálunk dolgokra. Mi is ugyanazt tesszük, és sokszor kicsi gyermekeknél lehetne megfigyelni azt, hogy valami történik, és a gyerek ugyanazt csinálja, mint az anyukája, meg az apukája. Ugyanazokkal a mozdulatokkal, ugyanúgy reagál dolgokra. Tanuljuk egymástól. És nem mindegy, hogy mit mutatunk. Nem mindegy, hogy mit adunk át azoknak az embereknek, akiket Isten mellénk állított. És ez egy nagy figyelmeztetés a mi számunkra, hogy mindent át kell adnunk. Az elrontott dolgainkat, a tévedéseinket, az engedetlenségeinket, a hibáinkat, a rossz döntéseinket, annyi mindent átadunk a következő nemzedéknek, vagy átadunk testvéreinknek, barátainknak. És lehet, hogy félelmetes dolog ezt így kijelenteni, de elmondhatjuk azt, hogy mennyi mindennel fertőzzük meg a következő nemzedéket. Testvéreinket, gyermekeinket, barátainkat, embertársainkat. Gondoljunk csak arra, hogy amikor valakit szeretetlenül megítélünk, amikor indulatosak vagyunk, dőfösek vagyunk, vagy amikor olyan szavakat vágunk hozzá, ami nem méltó az Isten emberéhez, pedig ezeket is megtesszük. És ezek mind olyan dolgok, amik nem csak akkor fájnak, amikor elmondjuk, hanem ezeket átadjuk. Ezek viselkedés típusok, amiket talán a gyerekeink ugyanúgy fognak továbbvinni, és amit ugyanúgy adnak majd át a következő nemzedéknek. Ugye milyen jó lenne, hogyha csak a szépre tudnánk emlékezni. Ugye milyen jó lenne, hogyha az ember azt mondaná, hogy ó, bár csak azokra emlékeznének a gyermekeink, vagy csak azokra emlékeznénk mi, akár a szeretteinkkel, vagy szüleinkkel kapcsolatban, amik jók voltak, amelyek jó példa voltak. Ó, de jó lenne, hogy csak arra emlékeznénk, de nem csak arra emlékezünk. És a mi gyermekeink sem csak arra emlékeznek, amire azt mondhatjuk, hogy jó, de hát ezek olyan szépek voltak, és ebből tulajdonképpen nem mondhatunk más, csak hogy az Úr dicsősége volt felettünk, és az ő dicsősége meglátszott rajtunk. Sajnos nem csak ezek látszanak meg, és nem csak ezeket adjuk át, hanem mindent. A csalódásokat, azokat a dolgokat, amiket lehet, hogyha ma megkérdeznénk tőlünk, akkor szégyelnénk és szeretnénk elfelejteni. Na de mit tehetünk? Nézzük csak meg Ábrahámot. Voltak szép dolgok. Izsák gondolhatott arra a szép menetre. Jó volt ez, de emlékszik arra is, ami amire talán nem mondhatjuk azt, hogy olyan szép volt. Mit csináljon az ember? Hogy lesz ebből áldás? Hogy lesz ebből valami jó? Mert amit mi már elrontottunk, azt hogyan tehetjük jóvá? Mi csak 70-80 esztendőt élünk, de úgy elgondolkoztam azon, hogy Ábrahám 170 évet élt. Hát ha mi 70-80 év alatt, mondhatjuk a fele annyi idő alatt, egy csomó dolgot elrontottunk, akkor Ábrahám lehet, hogy kétszer annyit. Egy hosszú időszak volt. Hogyan tud ő boldogan, nyugodtan átmenni az örökké valóságba, hogy ezek a dolgok ott vannak a szívében? Mert ott nagyon jól érzékelte ezt. Emlékezzünk csak Nikodémus szavaira, aki ugyanezeket a kérdéseket tette föl, és azt mondja, hogy visszamehetek-e az én anyám méhébe, és visszaforgathatom-e az életemet, jóvá tehetem-e ezeket a dolgokat? Hát nem. Ezeket nem tehetjük jóvá. Amit megtettünk, és lehet, hogy amire nem vagyunk büszkék, és amit ma is szemlesütve mondunk el, vagy legszívesebben el sem mondjuk, elhallgatunk. Nem beszélünk mi erről, jobb, hogyha ezt nem tudja senki. Nem szoktunk olyan dolgokkal a gyermekeinknek dicsekedni, amire azt mondjuk, hogy ó, jobb, hogyha ezt nem tudja. És magunk előtt is sokszor érezzük, hogy szégyeljük magunkat. De hát hogyan lehet ezzel elszámolni, és egyáltalán mit tudunk mi ezzel tenni? Visszamehetünk? Isten igéje azt mondja, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Mert a megoldás az ő kezében van. Ő nagyon jól tudja azt, hogy mit rontottunk el. És azt is tudja, hogy hogyan lehet ezt helyrehozni. Azt már nem tudjuk megtenni, hogy ezeket semmivé tegyük. És mi magunk sem tudjuk elfelejteni. És sajnos, mert hogy mi nem tudjuk elfelejteni, de sokszor mások sem tudják elfelejteni. Ezt és ezt tettük. Erre nem vagyunk büszkék. De valamit tehetünk akkor mégis. Isten igéje azt mondja, hogy elkezdjük ezeket rendbe rakni. Mindent nem tudunk elrendezni. De hogy legalább ott van bennünk a szándék. Emlékezzünk csak Zákeusra, aki nem tudott mindent rendbe rakni. Én biztos vagyok benne, de a szándék, ami volt. És Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége a háznak, az Úr dicsősége rajta volt ott. És ott mindenki csodálkozott azon, amit ő tett. És nézzük csak, mit tesz Ábrahám. Ábrahám is elkezdi ezt. Mindent megpróbál elintézni. Ahogy szétosztja a vagyonának egy részét, az ágyasoknak, a gyerekeinek, és elrendezi a dolgokat. Itt nem arról van csupán szó, hogy hát a fiá mellől eltűnjenek ezek az emberek, hanem a lelki ismerete szólalt meg, mert minden egyes dolog, amit ő tett, és minden egyes dolog, ami az ágyasaival, vagy azokkal történt, aki hát a családjához tartoztak, de nem az ígéret szerinti családjához, azokat szerette volna az ő lelkéről letenni. Elintézni. Amit megtehet. Sok mindent nem tudott már megtenni. De amit szeretett volna, vagy ami úgy érezte, hogy meg kell tennie, azt megtette. Elrendezte, megpróbálta elrendezni. Legalább idáig eljutni. És mondom, ez nem teszi semmissé, amit elrontottunk. De mégis valamit jelent. Hogy mit jelentett ez Izsáknak? Hát szerintem sokat. Amit olyan sokszor nem merünk kimondani. Éppen múltkor beszélgettem valakivel, és mondta azt, hogy a gyülekezetben van valaki, aki idősebb ember volt, és megbántott egy másikat. És mondták neki, hogy nem biztos, hogy ez jó volt. És akkor ez a férfi mondta, hogy na de hát, hogy kérjek én elnézést, vagy bocsánatot egy öreg ember egy fiataltól. Mert a másik, akit megbántott, egy fiatal fiú volt. Hát hogy jöjjek én ahhoz? Ugye, jön elő ez a gondolat, hát hogy én már azért az éveimben előrébb állok, egy 60 év fölötti ember egy 20 évestől bocsánatot kérjen. Nem egyszerű ezt megtenni. És nem egyszerű bocsánatot kérni a gyermekemtől. Pedig erre is szükség lenne. Az, amit itt tett Ábrahám, ez volt. Fiam, bocsáss meg, mert az, amit sokszor tettem, aminek a gyümölcsei itt vannak körülöttünk, és amely igencsak megmérgezte az egész életünket és családunkat, azt én már most nem tudom jóvá tenni, de bocsáss meg érte. Hát innen kezdődik a gyógyulás. Isten így adja a gyógyulást, és hogy? Nem tudnám megmondani, hogy mi működik, de azt tudom, hogy Isten dicsősége akkor betölti az ember életét, és ugyanazt éljük át, vagy ugyanazt éli át Ábrahám és Izsák, amit akkor, amikor mentek föl a hegyre. Valami megváltoztatja az embernek a gondolkodását. És nem gondolkodom azon, hogy hogyan lehet ezt elintézni. Egyszerűen betölti az Isten békessége az életemet, és hátam mögé vetek mindent. És mi történik? Ábrahám takarítatik az ő családjához, az ő népéhez, Izsákról pedig azt olvassuk, hogy Isten megáldja az ő életét. Ennyi. Isten jelenléte, az Isten dicsősége, ezt képes elvégezni az ember életében. És semmi más nem kell hozzá, csak alázat, bocsánatkérés. És annak a készsége, hogy amit elrontottam, azt én szeretném rendbehozni. Emberileg rendbehozta Ábrahám? Nem. Még azok sem segítettek, hogy szétosztotta ott a vagyonát. Nem tudott mindent helyrehozni. De Isten helyre tudott mindent hozni. És innentől kezdve Isten megáldotta Izsákot, mint ahogy megáldhatja a mi gyermekeinket is, a mi szeretteinket is. Testvérem, mindent átadunk, mindent odaadunk, amit csak teszünk. Ezzel valamit adunk szeretteinknek, barátainknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Kérdezzük meg ma, hogy mit adtunk át. És hogyha azt látjuk, amit Ábrahám, akkor van megoldás rendbehozni ezeket a dolgokat. Igen, kimondani azt, hogy tévedtem. Elkezdeni valamit rendbe rakni, ami rajtam múlik. És higgyük el, hogy az Isten dicsősége elvégzi az ő tökéletes munkáját. Sötétség borítja ezt a földet. Minden embernek az élete ilyen ábrahámi élet. Sötétség borítja ezt a földet. Annyi sértődés, sértettség, annyi konfliktus és annyi minden dolog teszi ezt az ember, ezt az életet, vagy az emberi létet élhetetlenné és szomorúvá körülöttünk mindenütt. De milyen nagy dolog, amikor Isten elvégzi bennünk azt, hogy fölöttünk fölragyog az Úr, és az ő dicsősége betölti a mi életünket. Azért, mert képesek vagyunk belátni a mi bűneinket, képesünk vagyunk belátni a mi hibáinkat, és Isten képessé tesz bennünket arra, hogy megpróbáljuk, amennyire rajtunk múlik ezt elrendezni. És akkor jön az áldás. Ha Ábrahám ezt nem teszi meg, akkor nem tudjuk, hogy mi lett volna Izsákkal. Persze, mi lett volna, hát ezt nem tudjuk. De Ábrahám megtette, és példát adott nekünk. Az Úr dicsősége betöltötte nem csak az ő életét, hanem az ő fiának az életét. És én azt kívánom, hogy Isten így töltse be a mi életünket is, az ő dicsőségével. Lehet, hogy sötétség borítja a földet. És lehet, hogy ma még a mi életünket is sötétség borítja. De az Úr ki akar hozni bennünket erre egy világosságra is. Azt akarja, hogy az ő dicsősége betöltse az életünket. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.